Köszöntelek szeretettel benneteket. A gyerekeknek hoztam egy kis amerikai csemegét, majd a Fanni lányom kiosztja nektek. Hamisítatlan amerikai candies. Köszönöm szépen a imádságaitokat. Egyrészt szükségem is volt rá, volt egy-két izgalmas szituáció is, de jó volt abban a bizonyosságban lenni, hogy az Úr kezében vagyunk, és az ő akaratában mozdulunk. A következő héten majd hozok néhány fotót, egy-két videóbejátszást is. Nem volt még időm rendezni ezeket az anyagokat, és akkor picit megpróbálok betekintést adni abba, ami volt, és amit tapasztaltunk ott a konferencián. 95 nemzetből voltak jelen, mintegy 3000 szolgáltató vezető ezen a találkozón, és rendkívül inspiráló volt, és jó volt a magyar csapattal is együtt imádkozni. Igazán leginkább sok minden mellett ez érintettem a szívemet, hogy ott együtt tudtunk imádkozni a országunkért és egymásért, és átértük azokat az inspiratív gondolatokat, benyomásokat, amit Isten adott. Meg hát első kézből hallani azért több nemzetben, hogy Isten mit cselekszik Afrikától, Ázsiáig, Egyesült Államokig, vagy Európa szerte. Röviden majd a következő alkalommal képes módon próbálok betekintést adni. Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek, a Mózes 5. könyvénél, a 10. fejezetnél. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 12. verstől 14-es versig. Olvassuk, és majd még két verset a János evangéliuma 15. részéből. Álljunk most föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 12-től 14-ig. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féld, jár mindenben az ő útjain, szeresd őt és szolgáld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, s hogy tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra. Íme az Úré, a te Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden, ami rajta van. János evangéliuma 15. fejezet, 9-es, 10-es versei. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Imádkozzunk. Drága Atyám, köszönjük neked drága igédet, szavaidat, és azt is, hogy bizonyosak lehetünk abban, hogy Szent Szelemed által tanítasz bennünket ma is. Írd szívünkbe igédet, hogy teremjen az gyümölcsöt dicsőségedre, a te országod építésére. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek titeket. A Mózes 5. könyvében, a 10. versben visszaemlékezik arra Mózes, ahogy az Isten adta a törvény táblákat. Ugye kellett másodjára ezt tenni, mert az első táblák helyről volt lehozatala, akkor azzal szembesül Mózes, hogy bálvány áldozatba süllyedt a nép Áron vezetésével, és akkor összetöri a törvény táblákat, és majd vissza kell menni Istenhez, és új táblákat vitt és írt rá Isten. Így hangzik a 5. Mózes 10:1-2. Abban az időben ezt mondta nekem az Úr: faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jöjj fel hozzám a hegyre. Készíts egy faládát is, mert felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél, és tedd bele azokat a ládába. Ilyen érdekes, ugye, hogy akkoriban azért ismert volt már Egyiptomban a papirusz lapocska, papirusztekercs, és ismert volt a bőr is, amire egyébként írtak. Mégsem azt mondta Isten, hogy figyelj csak, biztos van itt valakinél egy tekercs papirusz, vagy egy állatbőr darab, hozd már föl nekem, ott ráírom a 10 igét, hanem kőtáblát. Egy kőtáblát farag. Ahogy beszélgettem erről valakivel, hogy emlékeztet arra, igen, van egy ilyen mondás, hogy nincs kőbe vésve. Ugye azt arra szoktuk mondani, hogy nincs kőbe vésve, ami olyan bizonytalan. Még változhat. Azt, hogy Isten kőbe véste az ő szavait, ez mit üzen számunkra? Egyrészt örökérvényű, másrészt, hogy aki írta, az egyszer s mindenkorra komolyan gondolta. A Mózesnek adott, és a Mózes által népnek adott, és nekünk adott 10 igét, a szövetség igének is nevezhetjük. Ebből kiindulva azt lehet látni, hogy Isten, amikor adta a szövetség igéjét, akkor azt üzente a kőtáblákra való írással, hogy magam részéről visszavonhatatlanul elköteleztem magam ebben a szövetségben. Én nem változtatom meg, amit mondtam. Részemről megváltoztathatatlan ez a hozzáállás, hogy én hozzátok állok, és milyen érdekes, hogy Pál apostol visszautal a római levélben, korintusi levélben, főleg a római levélben, hogy Isten nem feledkezett meg népéről, a zsidó népről sem. Az utolsó napokban azt mondja, hogy a maradék, ahogy Ézsaiás is profétál róla, meg fog térni a maradék, a zsidók maradéka, mert Isten hűséges a maga szövetségéhez. És végignézzük az egész ószövetségi szentiratokat, akkor mikor a nép megtér, akkor azt mondja Isten, hogy megemlékezem az atyáitokkal kötött szövetségemről. Tehát Isten egy ilyen nagyon stabil pont. És szerintem ebben a változó, dinamikusan változó világban ez egy rendkívül fontos üzenet. A te számodra, és azok számára is, akik sokszor félelmekkel tele szemlélik a világ eseményeit, vagy a jövőt. Isten kőbe véste, kőbe írta a szövetség igéit, amelyet ő maga részéről visszavonhatatlannak jelentették ki, és megváltoztathatatlannak jelentették ki, és maga részéről, az ő szövetségi hűségéről tett tanúbizonyságot. Jézushoz oda megy, ez egyik írástudó farizeus, ugye Jézust kísértették, csapdába próbálták ejteni. Ez a típusú kísértés, ugye, korábban beszéltünk róla, arra azt a célt szolgálta, hogy a rosszat bizonyíthassák rá, ez egy ördögi kísértés volt. Tudjuk, hogy a próbatétel pedig alapvetően a rosszat nem azért akarja leleplezni, mert vádolni akar bennünket, hanem javítani akar rajta, fejleszteni akar. Ilyen az Isten próbatétele. Szóval kísérteni akarta Jézust, és megkérdezte tőle, hogy melyik a nagy parancsolat. És akkor Jézus idézi itt a Mózes 5. könyvében leírtakat, amelyet egyébként egy hívő zsidó ember az reggel és este el is imádkozott, ez a Söma Izrael imádság. És akkor azt mondja, például a Márk evangélista így jegyzi ezt le, 12. rész 29. versétől, Jézus így válaszolt. A legfőbb ez, halljad Izrael, az Úr a mi Istenünk. Ez nagyon fontos, ugye a kiinduló pontja ugye a parancsolatnak, hogy Isten a miénk, a mi Istenünk. Ő választott magának bennünket. Mi meg hozzátartozunk. És milyen érdekes majd a hallás, hogy hogyan halljuk az igét, és hogyan olvassuk. Amilyen módon halljuk, az szerint lesznek a gyümölcsei bennünk az igének. Tehát, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, mondja Jézus az igét, és ezt ugye Jézusnál mindig az Jézus szavai nem vádló módon hangzanak, bár néha így hallgatjuk, hanem a vigyázzatok szó, hogy felhívja a figyelmet. Tehát olyan, mint egy útjelző tábla, hogy vigyázz, szakadék, lassíts, veszélyes útszakasz, stopp, állj meg. Ugye ezek a jelzőtáblák nem azért vannak kint, mert valaki szórakozni akar velünk, hogy ne haladjunk, hanem hogy megóvják a közlekedő életét. Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, hogyan hallgatjátok, ugye ez nem feltétlenül azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra, hanem vigyázzatok, mert itt van egy veszélyes pont. Nem érdemes elmenni mellette. Meg lehet tenni, csak nem biztos, hogy ez javatokra válik. Sőt, biztos, hogy nem válik a javatokra. No. Tehát itt még csak az első gondolatnál járunk, de ugye ismétli, hogy hajl Izrael, az Úr, ami Istenünk, egy Úr, erről is lehetne beszélni, és szeresd az Urat, a te Istenedre teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. A másik ez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. No, mikor ezt a parancsolatot olvassuk, milyen érzések támadnak bennünk? Milyen gondolatok támadnak bennünk? Szabadon. Kiben mi? Nem, el sem lehet mondani. A törvény betöltése, a szeretet, ez egy gondolat. Milyen érzések, gondolatok? Biblia eszenciája. Rendkívül pontos teológiai válaszokat kapok. Hogy nagyon nehéz betölteni. Ilyen gondolat is van néhányokban, előfordul. Aztán? Nem is lehet betölteni, mert fel is adtuk. De igen, igen, ez egy fontos. De ez a gondolatámat. Igen, azt gondolom, hogy az ember, amikor ezeket olvassa, akkor óhatatlanul is így ránehezedik ez. Igen. És nyomja össze, minél van belegondol, mert hát végig is Biblia eszenciája, két mondatban össze tudtuk foglalni, szeresd az Urat teljes. Minden. Na még ez csak-csak, mert őt nem látom, tehát így könnyebb kipipálni, igen, tudom, és fele barátodat, mint magadat, na itt már baj van, mert ezeket látjuk. Ezeken még találkozunk is. Istenről mondhatjuk azt, hogy hát úgyse tudja meg senki, hogy én szeretem, hogy nem, csak ő. A csakot nagyon idézőjelben mondom, csak az emberben furcsa gondolatok támadnak. Tehát az emberi lélek és szellem, amikor ezeket az igéket olvassa, én is úgy látom, minden gondolat igaz volt, amit mondtatok egyébként, tehát ez nem volt téves egyáltalán. De ha nagyon személyessé tesszük, amikor így találkozunk ezekkel a gondolatokkal, akkor nem vagyok egyedül talán azzal, hogy szembesül az ember lélek, lelke és szelleme azzal, hogy hát jó lenne jobban szeretni. Így még ösztönzés is érzünk, hogy jobban, erősebben, komolyabban, és még néhány ilyen kegyes gondolat, hogy odaszántabban, elkötelezettebben. Egy baj van ezekkel a gondolatokkal, hogy ez mind rólunk szól. És mind azokról a dolgokról szól, amelyeket nekünk kéne megtenni. És mind arról szól általában, hogy valami nagyobb erőfeszítést koncentráljunk. Nagyobb odafigyelést, hogy többet tegyünk bele, mint amit eddig beletettünk. És nem feltétlenül rossz ez, csak az a baj, hogy nem vezet bennünket a megoldáshoz. Emberi erőfeszítések fokozásához vezetnek, vagy ennek a gondolatához vezetnek bennünket. Elkezdünk úgy gondolkodni, hogy Istenért kéne tenni valamit, valami többet. Istenért kéne élni, szeretni jobban, mint korábban. És így az ember esetleg még fel is buzdulhat, a tapasztalatlan keresztény ezeknek a gondolatoknak hatására felbuzdul. Elmegy Isten tiszteletre, van egy jó prédikáció, szeresd az Urat jobban, és akkor így fellelkesedik. A tapasztalat már nem lelkesedik. Már védi magát. Azt mondja, nem is lelkesedem, hát úgy sem fogom tudni megcsinálni. Inkább óvatos vagyok, csak lassan teste. Ó, fiatal keresztények, hadd buzgókodjanak, majd rájönnek ők is. Csak az a baj, hogy ezen az úton el lehet jutni egy lelki-szellemi tompasághoz. Egy kiégett lelki-szellemi állapothoz. Egy lemondáshoz. Még azt is mondom, hogy akár lelki-szellemi cinizmushoz is el lehet jutni. Hogy mikor az ember találkozik ezekkel az igazságokkal, akkor ilyen cinikus mosoly. Tudod, persze. Hagyjuk már ezt. De tudom én, hogy ez hogy megy. Na hát, úgysem működik. Na. Én is megpróbáltam. Majd megpróbáltam, te is rájössz, hogy nem megy. Igen, az ember odaszánás, az emberi elkötelezettség, bár nemesnek látszik, de kurva lesz, ha van ítélve. Meg tudom érteni azokat, akik egy-két pofon után óvatosabbak. Miért is van kudarca ítélve? Mert nem jó a nézőpontja. Nem jó nézőpontból indul ki, amikor az igét értelmezi. És nem jól hallgatja, amit az Isten mond. Az ilyen buzgóság Istenért testül fel. Mégis személytelen. Nem kapcsolatorientált, hanem teljesítményorientált. Fizetni akar, nem pedig együtt járni. És hogy előbb-utóbb, ahogy is mondtam is, hogy ki előbb, a erősebb akaratú a később, de mindegyik belefárad. Belefárad ebbe, a személytelen küzdelembe. És hát az önvédelemről pedig beszéltem. Viszont aki önvédelemből távoltatja a szívét és a lelkesedést, az pedig azt tapasztalja meg, hogy a szellemében egyre sivárabbá válik. Tompábbá, sivárabbá. Mert a lelkesedés mégiscsak fontos. Van más Isten tervét valóban felismerő szemléletmód, amely nem teljesítményorientált? Van út, amely esetleg a kudarcok ellenére is reményteljes életet eredményezhet? Van. És semmi más nem kell csinálnunk, csak ennek a parancsolatnak a betöltése kapcsán megnéznünk, hogy Jézus milyen példát adott nekünk. Tehát ő ezt hogyan csinálta? Mert hát mégis az ő tanítványai vagyunk, tehát ha az ő tanítványai vagyunk, ő a mester, akkor valamit mégiscsak megtanulhatunk tőle, hogy hogyan lehet az atyát teljes szívből, teljes erőből szolgálni, hogyan lehet a fele barátainkat ezzel a szeretettel szeretni. Hogy működik ez? Ez az előbb szeretet kérdése. Mint Jézus tanítványai, tehát nézzük meg, hogy mi az ő példája. János 15.9.10-ben olvastunk néhány nagyon fontos gondolatot ezzel kapcsolatosan. Azt olvastuk, hogy ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben, ha parancsolatainat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Meg szoktuk fordítani. Tehát azt mondjuk, ha szeretem az Isten, megtartom a parancsolatait. Jézus pedig teljesen fordítva mondja, az atya szeret engem. Ez a kiinduló pont. És én is szeretlek titeket. És figyeljetek, maradjatok meg az én szeretetemben. És csak utána beszél a parancsolatokról. Mi először hajlamosak vagyunk teljesítményorientált emberként a parancsolatokra koncentrálni, nem pedig a szeretetet befogadni. Jézus tehát azt mondja, hogy engem szeret az atya. Hiszed, hogy a melletted lévőt szereti az atya? Elhiszed? Mondd meg neki, kérlek. Hogy téged szeret az atya. Mondd meg neki bátran, fordulj hátra nyugodtan, ne tass butaságnak. Téged szeret az atya. No, szuper, ügyesek vagytok. Jó volt még mondani is halani is, igaz? Ez jó volt halani is. Na, most kérek egy nehezebbet. Mondd azt, hogy engem szeret az atya. Engem szeret az atya. Talán ez nehezebb. Igaz? Hát miért? Mert legjobban magunkat ismerjük. És föl tudnánk sorolni, mennyi minden van bennünk, ami egyébként változásra szorul, és ez nem baj, ha tudjuk. Csak ne gondold, hogy a parancsolatok megtartása váltja ki az atya szeretetét. A parancsolatok megtartása Jézusnál a szeretet befogadását követi. És ez döbbenetes különbség, mint ahogy mi gondolkodunk, és ahogy mi halljuk, és olvassuk néha az igét. Az atya szeret engem, azt mondja Jézus. És én meg szeretlek titeket. Tehát a felebaráti szeretet sem úgy működik, vagy a testvéri szeretet úgy működik, hogy mivel szeretem a testvéremet, ezért szeret az atya engem. Mivel szolgálom az atyát, ezért szeret az atya engem. Nem így gondolkodunk? És ha amit nem csinálok jól, akkor nem szeret az atya, mert én méltatlan vagyok az ő szeretetére. És valójában őszintén ez a második kategória azért, aki igazán szeretné követni az urat, azért elég gyakran előkerül. Igaz? hogy nem tudunk mindenben tökéletesek lenni. Lehet, hogy van néhány ember a teremben, aki mégiscsak tud, de majd rájön, hogy nem. Én még a lelkes buzgókodó. Ne hagyd abba, de nem a buzgósággal van baj, hanem azzal, hogy nem feltétlen jó a megközelítés, a sorrend a gondolkodásomban. Azt mondja Jézus, úgy szeretlek titeket, ahogyan engem szeret az Atya. Ahogyan engem, és nem is így mondja egyébként, mert még ez is már fordítás, hanem ahogyan engem szeret az Atya, úgy, erre a szeretetre visszautalva, szeretlek titeket. Tehát egy ilyen, a szeretet, az nem innen indul oda, hanem onnan indul oda. Fentről jön szívünkön keresztül, és megy másik ember felé. És az első lépés még mindig, tehát a első lépés azt mondjuk, hogy másikat szeretni. És ez a keresztényi, ez a tanítványi. Nem ez a tanítványi, mert nem ez az első lépés. Az első lépés az, hogy szeret engem az Atya. És ez tanítványi élet. Az, hogy engem szeret az Atya, ez a tanítványi élethez tartozik hozzá. Nem az tartozik hozzá csupán a tanítványi élethez, hogy én szeretem az Istent, vagy szeretek másokra, és szolgálok az Istenért, hanem az ugyanúgy része a tanítványi életnek, hogy engem szeret az Atya. És én, hogy én átélem az Atya szeretetét, hogy be tudom fogadni az Atya szeretetét, úgy, olyan módon szeretlek titeket, azt mondja Jézus. Ezt a názáreti Jézus mondja, akiben nem volt fogyatkozás. Mit gondolsz? Neked esetleg, vagy nekem nem kellene sorrendet cserélni? És nem kéne az elejéről kezdeni, ahelyett, hogy a végéről indulunk el, parancsolatait megtartom, akkor szeretek az embereket, és ha szeretem az embereket, akkor szeretni fog az Isten. Így gondolkodunk. Megtartom a parancsolatait, akkor szeretem az embereket, és akkor Isten is szeretni fog. Jézus pedig pont ellenkezőleg mutatja a példát, Isten szeret engem, úgy szeretlek titeket, és parancsolatait betartom. És még mindig nem azt mondja, hogy tartsátok meg a parancsolatot, hogy agyon nyomjon benneteket, hanem maradjatok meg az én szeretetemben. Nem azt mondja, hogy na tartsátok meg a parancsolatot, maradjatok meg az én szeretetemben. És ha megmaradtok az én szeretetemben, betartjátok a parancsolatot, és megmaradtok az én szeretetemben. Tehát ez a fajta sorrend és folyamat Jézus tanítása, Jézus életpéldája a mi számunkra, amelynek követésére hivattunk el. Figyeljük meg a következő kijelentést, amely a Márk evangéliumában az első rész 11-es versében van lejegyezve. Márk első rész 11-es verse. Vigyázzatok, hogy halljátok. Ugye megint értitek a vigyázzatok innentől kezdve? Egy buzdító felhívás, amely azt mondja, ne menj el mellette. Figyelj oda rá. Nem természetesen következik a te gondolkodásmódodból, hogy meg fogod érteni. Mert más a királyság, Isten királysága, Isten királyságának törvényszerűségei mások, mint az emberek törvényszerűségei. Az emberek világának rendszere. És mi Isten királyságának vagyunk a részesei, még ha ebben a látható világban is élünk. Márk 1.11. Jézus bemerítését követő eseményről olvasunk itt. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam. Benned gyönyörködöm. Nem azt mondja, jó fej vagy Jézus, engedelmeskedtél nekem, ezért szeretlek. Nem az engedelmessége volt az, ami miatt az Atya szerette Jézust, hanem egyértelmű a kifejezés, nagyon jól van fordítva, hogy abban a pozícióban vagy, fiam, hogy te szeretet vagy. Szeretet, fiam vagy. Tehát te vagy az a fiú, aki benne vagy az én szeretetemben. Nem a bemerítésed után, hanem egyáltalán, előtte is. Nem a bemerítésed miatt szeretlek. Nem azt mondja, hogy Nagyszerű Jézus, engedelmeskedtél, bemerítkeztél, most már szeretlek. Hanem te benne vagy az én szeretetemben, és ebből a szeretet kapcsolatból fakadt az, hogy te bemerítkeztél. És nem azt mondja, mi néha mi gondolunk, ahogy mi gondolkodunk, és néha ugye gyerekeinket is neveljük, ügyes vagy. Tehát most már szeretlek. Mert ügyes vagy, szeretlek. Nyilván a Istentől tanult szeretet, hogyha megvan, akkor, és ha nem ügyes, akkor is szeretjük, igaz? És esetleg valami nem úgy sikerült, hát öröm nem tölt el a szívünket, és ez normális. De hát azért mégsem mondjuk innalszol a kutyaholba. Vagy az erkélyen. Legalábbis csak nem lenne normális, nem? Azért ezt valahol érezzük, nem? Nem is remélem. Ha nem, akkor érezzed. Igen. A mondat második része, itt te vagy az én szeretett fiam, mi volt a mondat másik része? Akiben? Gyönyörködöm. Természetesen ez már az engedelmes fiúnak szól. Tehát a parancsolatot megtartó fiúnak. Nem a szeretetet befolyásolja a második mondat rész, hanem azt jelenti, hogy az engedelmes tanítvány örömöt tud szerezni az atyának. Tehát megmozdítja az engedelmesség a bennünket egyébként állandóan szerető atya szívét, és azt mondja, hogy oké, ebben tudok gyönyörködni. És vannak dolgok az életünkben, amiben azt mondja, nem tudok benne gyönyörködni, amik az engedetlenségeink. Nem befolyásolja az ő szeretetét, hanem az ő örömét befolyásolja felettünk. Ez meg megint csak normális, nem? Tehát, hogy tiszta, szent, igaz, és nyilvánvalóan megindított az atya szívét örömre, azt mondja, fú, fiam, ez nagyon jó. Örömöt szereztél nekem az engedelmességeddel. Boldog vagyok. Nem azért szeretlek, mert engedelmeskedtél, hanem az engedelmességed, a szeretetemből fakadó engedelmességed, nem a szeretetedből fakadó engedelmességed, hanem az én szeretetemből fakadó engedelmességed örömöt okoz nekem. És azért ez tök jó, nem? Annyira jó, ha így gondolkodunk az engedelmességről, hogy ez örömet okoz az atyának. Azt mondja, gyönyörködöm az életedben. Végnézek a napodon, és akkor ebben én gyönyörködöm. Jó nap volt, nem? Tényleg jó nap volt. Halleluja! Volt benne nehéz? Volt. De benned bíztam. Nézd, tudtam, hogy azokban vagyok benne, amire te vezettél. És ez megint annyira fontos momentum, hogy az életünk abban a folyamban menjen, fusson, folyjon, hogyha abban a mederben folyjon, hogy egészen pontos legyek, amelyben az Atya vezeti az életünket. Most ugye itt röpködtem össze-vissza, és késett a gépünk, majdnem lekéstük a másodikat, a 6 főből, akivel együtt mentünk, 2 tudott tovább indulni Torontóból, 2-t bevittek a rendőrök, a amerikai rendőrök különvizsgálat a Torontóba. Én meg mentem utánuk, szaladtam utánuk, aztán maradt a repülő. Csak ott ültek így, 3 amerikai rendőr felfegyverezve ott áll, én meg beszaladtam utána. Mondom, elnézést, én megyek, és no, sehova. Elvették az útlevelemet. Egy pillanatok alatt, hogy lezajlódott bennem, hogy no, akkor én most hol vagyok. Tehát ott vagyok, és akkor vagyok ott, amikor az atya akarja, vagy nem. Na, hát akkor vagyok ott, innentől kezdve baj nem lesz. Aztán kiengedtek, hála Istennek, ők azonban nem érték a repülőt. Ők is benne maradtak az atya szeretetében, és végig is odaértek. De a szituációk, az élethelyzetek, a nehéz szituációk, élethelyzetek, azok nagyon fontos, hogy úgy éljük azokat meg, hogy ez a bizonyosság, benne vagyok az atya szeretetében. És most történtek dolgok ugyan velem, de ez az élet, amit élek vele, amit benne élek, és hát most ez van benne. De akkor is velem van az atya. És ott vagyok, ahova kell, és nem fog semmi történni, amiben ő nem lesz benne. Hála Istennek, kinyílt a másik ajtó. Azon nem engedtek vissza. Másik ajtón engedtek tovább. És akkor 2 Márkkal végül is, hogy hajnal, olyan 3 órán megérkeztünk, este 6 óra helyett a célpontba. De Isten ott is csodálatosan velünk volt, és nagyszerű volt átélni azt, hogy az Úrban vagyunk. Isten mondta, hogy menjünk. Istentől való volt az a dolog. Kijelentést vettünk hozzá. És ez így jó. Gyönyörködött benne az Atya, és nagyszerű olyan életet élni, amely az Atya szeretetéből fakadóan megmozdítja az Atya szívét gyönyörködésre. És ez a szeretett pozíció, élet, felfogás szabadítja fel a szívét az embernek az engedelmességre. Akkor már nem egy kényszeres dologá válik, egy teljesíthetetlen lécnek. Ugye ez olyan dolog, mint hogyha neked most föltennének olyan 4 méter magasra egy lécet. Tegyük 8 méter magasra a lécet. És akkor azt mondanák, hogy ha jó keresztény akarsz lenni, át kell ugrani. Hát nyilván néhányan engedelmességből nekifutnának. Szerintetek a legnagyszerűbb eredményt érnék el? Hát nem véletlen teszik először ennyire, aztán annyira létszett, amikor át lehet ugrani. Most a 10 parancsolat, meg annak tömörített változata, ez egy olyan magas létsz az ember számára, hogy nyilván valaki belegondol, neki se fut. És néhányan így próbálnak hívő életet élni, hogy már neki se futnak. Hát már előre tudják, hogy úgy sem tudom átugrani. Nem így van. Vannak dolgok a Bibliában, azt mondod, elolvastad a Bibliából? Hát, nagyon jó, hogy benne a Bibliában. Tehát én nekem soha. Ez nem fog menni. De milyen nagyszerű az, hogy nem is itt kezdődik, hanem mivel szeretett engem az Atya. Ebből fakadóan megteszem az ő akaratát. Mindig azt, amit ad. És mindig akkor át kell ugranom, amikor át ő ad. És akkor átadott, át fogom ugrani. Le fogok érettségizni. Át fogom ugrani. Ő vezetett. Át fogom ugrani. Nincs mese. Munkahelyen, kihívások, iskolában, vizsgák. Át fogom ugrani. Ott vagyok, ahol az Atya vitt engem. Ha kell, megváltoztatja a körülményeket. Ha erre szükség van, nem? Akkor engem tesz képessé, hogy a körülmények ellenére át fogom ugrani. Miért? Mert szeret engem az Atya. És én benne vagyok az Atya szeretetében. És ebből fakadóan abban vagyok, és azt teszem, ami az Atya szeretetéből fakadóan megörvendezhet az ő szívét. És egy egészen másfajta keresztény életet eredményez. És ugye ez az atyai szeretet fölszabadítja az ember szellemét és szívét. Míg a törvény szerinti, a parancsolatokban való gondolkodás, a 8 méter magasugró létre tekintve összenyomja az embert, ahogy meg is fogalmaztátok itt. Én nemrégen olvastam ezt az igét, és egyből megmérte a szívemet, hogy Uram, azt azért nehéz. Jézus tehát szeret bennünket méghozzá azzal a szeretettel, hogy az Atya szereti. Így mondja, úgy szeretlek én is titeket. Tehát mit mond Jézus neked? Mit mond Jézus neked? Szeret engem. Úgy szeretlek titeket, nem? Nem csak téged szeret, engem is. Az egy jó dolog, nem? Ahogy láttuk, könnyebb azt mondani a másiknak, Isten szeret téged. Ó, halleluja! Egy picikét nehezem azt mondani, Isten szeret engem. Úgy gondoljuk, hogy hát ez nagyon önző dolog. De nem erről szól, hogy önző vagy nem önző, hanem egyáltalán nem működik az élet a szeretete nélkül. Olyan, mint a lélegzetvétel. Ha nincs levegő, meghalsz. Ha nincs Istennek a szeretete, meghalsz. Tehát erre ez nélkülözhetetlen. Nincs mese. Isten ezt jól tudja. És amikor az ember az Isten szeretetét megéli, megtapasztalja, és ebből fakadóan szeret másokat, és ebből fakadóan él az Isten gyönyörűségére, akkor elkezdi a szeretet gyümölcsét teremni. Az Isten szeretete benne elkezdi teremni a szeretetnek a gyümölcsét. Tudtad, hogy a szeretet egy gyümölcs? És mint gyümölcs növekszik az életünkben? Tisztá vagyunk vele, igaz? Hogy a gyümölcs nem egyik pillanatról a másikra válik, éretté, széppé, zamatossá, hanem folyamatosan növekszik és érik az ember életében. Ez itt a szeretet is egy olyan gyümölcs a Szentléleknek az életünkben, amely a táplálék fölvétele által megterem az életünkbe. És néha mi úgy gondolkodunk a szeretetre, hogy annak lenni kell. Mert Isten a szeretet, de Isten nem egyenlő a szeretettel. Isten a szeretetnél sokkal több. Isten a szeretet azt jelenti, hogy a szeretet Isten személyiségéhez, jelleméhez a legmarkánsabban hozzátartozik. De ő szent és igazságos is. Ha Isten lenne a szeretet, akkor már ez a kettő nem férne bele. Már elfoglalta a szeretet. Tehát Isten nem egyenlő a szeretettel, de azt mondja János, hogy Isten a szeretet. Tehát, hogyha valamilyen jellemeznem kéne Istent, én azt mondom, a Pátmos szigetét is megjárt János, hogy én azt mondom nektek, hogy én Istent úgy ismertem meg, hogy ő a szeretet. És ez János felszabadította. Még a bilincseket is kellett viselnie. Ő felszabadult. Jézus, amikor az Atya szeretetét befogadva szeret bennünket, szereti az elveszett lelkeket, benne minket is, mert nélküle mi is elveszettek lennénk, akkor ez a szeretet viszi, ez az úgy szeretlek titeket, ahogyan engem szeret az Atya, úgy szeretlek titeket, ez a szeretet viszi végig a Golgota kereszt ének vállásáig. Végig viszi ez a Atyának a szeretete, amely tovább jön az elveszett emberek felé, és értünk. Ez a szeretet teszi őt, vértezi őt föl arra, hogy végig menjen egészen az engedelmességben a Golgotai keresztig, és vállalja a mi vétkeim miatt, miattunk, helyettünk és értünk a szenvedést. Olyasmire tette képessé a fiút, az Atya szeretet, ami betöltötte őt, amire egyáltalán nem lenne képes senki. A szeretet, az Atya szeretete teszi képessé a keresztény embert olyan dolgok megtételére, amire soha nem lenne képes. A maga erejéből soha nem tudná megtenni. De ha ez az Atyai szeretet betölti az ember szívét, akkor ez felvértezi az embert valami olyan dologra, ami természet feletti. És amikor Jézus szenved a kereszten, van néhány mondata a kereszten, és van egy megdöbbentő mondata, amelyet megint azt mondom, hogy vigyázzatok, hogyan olvassátok, hogyan hallgatjátok. Igaz erre is. 3 óra, ez a Márk 15:34. 3 óra, akkor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami azt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Megdöbbentő? Főleg az előbbiekre visszaemlékezve, valahogy nem illik ez a képbe. De bocs, azt mondja Jézus, hogy miért nem szeretsz engem? Azt mondja. Tegyük fel a nehéz kérdéseket. Megrendült-e Jézusban az a bizalom, hogy az Atya szereti őt? Bizonytalanná vált-e Jézus abban, hogy az Atya szereti őt? Azt élte át, hogy ebben a helyzetben már nem szereti őt az Atya, mert elhagyta. Mi a válaszotok? Hát, hogy jó keresztények vagytok, az a válasz, hogy nem, ugye? De valljuk be őszintén, hogy azért a kérdés felmerül, nem? Hogy annyira szereti őt az Atya? Hát akkor... Ézsaiás ezt a dilemmát nagyon világosan, Ézsaiás által a Szent Szellem ezt a dilemmát nagyon világosan kinyilakoztatta, már 700 évvel az események előtt. Az 53. részben, 4.-5. vers, így hangzik. Pedig a mi vétkeinkért viselte, a mi vétkeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Értitek? Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten sújtja őt, Isten bünteti őt. Nem ilyen az ember gondolata? Ha nézi a keresztet, az ember gondolata az, hogy most Isten jól előtte volt, jól megkínoszta Jézust. Nem az embernek gondolata? Hát az embernek gondolata ez, akkor persze, hogy ebben nem fél be, hogy szereti az atya. Hát akkor ebből az következik, hogy ha Isten kínozza, akkor az nem lehet, hogy szeresse. Ez itt a szenvedő keresztjén, aki elhiszi, hogy Isten kínozza, az a következtetésre fog jutni, Isten nem szeret engem. És hányszor jutott el erre a következtetésre? Mert azt mondja a Ézsaiás, mi meg azt gondoltuk. Tehát mi így gondolkodunk. Ez az első gondolatunk. Ha nem az első, a második. Komolyabb hívőknél a harmadik. Vagy a második. Vagy az első. Pedig nem az Isten kínoszta. A mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Elsősorban ugye, hogy Péter apostol írja a bűnbetegségéből. Az evangélium tanúság tétele tehát nyilvánvaló. Jézus egy pillanatig sem bizonytalanodott el abban, hogy az atya szereti őt, és rajta keresztül szereti az elvesztett embereket. Sőt, hát éppen ez a szeretet tette őt képessé arra, hogy a mi vétkeim miatt szenvedjen, hogy bűnei miatt törjék össze. Ő nem került konfliktusba az atyával. Ő pusztán az Isten szeretetét mutatta be, ami benne testet öltött, hogy mit jelent az, hogy Isten szeret bennünket. Hogy átéli helyetted az elválasztottság szellemi állapotát, hogy neked az soha ne kelljen átélni. Hát pontosan ellenkezőleg, Jézus teljesen bizonyos volt abban az atya szereti őt, mert hát ezt mutatta a kereszt. Minek azt gondoltuk, hogy, és azt gondoljuk, hogy, és úgy gondoljuk, hogy. Ne gondoljuk úgy, azt mondja Ézsaiás által a Szentlélek. Hanem pedig, annak ellenére, amit te gondolsz, az Isten jósága és ember szeretete megtérésre ösztönzi az elveszettet. Ahogy a római levélben olvassuk az írásban. Mivel bizonyítsuk? Mert ugye kétségkívül lelkesítő gondolatok ezek, ugye, amit a lelki pásztor itt mond, nem kis vehemenciával. Na de hát bizonyítsd. És joggal teheted fel a kérdést. Te, aki racionálisabb beállítottságú vagy, és elemző vagy. És nem engedsz a lelkesítő beszédnek. Azt mondod, no. Csak lassan. Én született szkeptikus vagyok. Minden kérdésre felteszek még egy kérdést. Mit mond a Biblia? Lukács 23:46. Ekkor hangosan felkiáltott Jézus, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ennyi. Tehát itt nem volt kérdés Jézus számára. Tehát én is nem, miért hagytál engem, ugye? Hogyha elhagyta, akkor ugye elszakadt tőle. Kívül van az ő szeretetén. De akkor nem mondja azt, hogy a kezébe teszi a lelkét, nem? Ha ebben nem lenne bizonyos. És utolsó szóként mit mond Jézus? Elvégeztetett. Minden, ami a te szeretetedből meg kell történjen, a mi vétkeim miatt, a mi bűneim miatt, az megtörtént, hogy a kereszt egyszer s mindenkorra üzenetté váljon minden ember számára, hogy úgy szeretett Isten téged, hogy egyszülött fiát adta, hogy a hiszed ő benne ne vesz el. Nem azt mondja, hogy úgy szeretett Isten téged, hogy megtartsa a parancsolatait, hanem azt mondta Isten, hogy úgy szeretett téged, hogy ne vesz el. Nincs is szó az evangéliumban a parancsolatai megtartásáról. Nem azt mondja Isten, hogy ha parancsolataimat megtartod, akkor hívő lehetsz. Itt ezen a ponton szó sincs róla. Várjátok egy picit. A két gonosztevő, aki meg van feszítve ezek a gyilkosok Jézus mellett. Emlékezz meg róla, mondja az egyik, hogyha eljön a te királyságod. És azt mondta neki, figyelj, elvégzel egy bibliaiskolát, 5 évig tagja leszel egy gyülekezetnek, hűségesen pakolod a széket, takarítod az imaházat, imádkozol éjjel-nappal és reggel, gyerekmunkát végzel, sátrat kipakolod, missziózol, itt-ottam ott, elmegy a világ végére. Ha mindez megtörténik, bejöhetsz a paradicsomba. Ezt mondja? Hát dehogy is. Szó nincs, ezen a ponton szó nincs parancsolatokról. Hanem a szeretetéről van szó Istennek. Ott, akkor, amikor felismeri, és majd következő alkalommal folytatom, hogy az ajtó megnyílt Krisztus által, bemehetett a mennybe. Ennyi. Ennyi. És ez az Isten szeretete. Ez az Isten szeretete. Hogy felmerül ez a kérdés benned és bennem. Hogy valóban Isten miért hagyta el? Mert bűnös volt? Mert vétkezett? Miért hagytál el engem? Ez egy kérdés. Evangélium kérdése. És erre a válasz az evangélistától az, a mi vétkeink a bűneim miatt. Ugye minden igét, amely az írásban olvasunk, igével magyarázunk. Tehát ezért hoztam az Ézsaiás proféta könyvéből az evangélium kinyilatkoztatását, mert ott a magyarázat benne. Nem ebben az igeversben találd meg a magyarázatot, hanem az írásokban találd meg a magyarázatot. És ott ez a magyarázat. Mi azt gondoltuk, ugye mi így halljuk, hogy miért hagyta. Tényleg, én bennem is fölmerült. Így, tessék? Nem gondolom, hogy így gondolta. Nem. Hát ott el kell olvasni az egész emlékezést. Tessék? Nyugodtan.
Az elhagyás nem szeretett megvonást jelent.
Így van. Igen. A vétkeink,
és
itt a kulcs. Így van, így van. Tehát ahogy mondja a Jézus, hogy a mi vétkeim miatt volt az elhagyás. Nem azért, Isten nem szerette őt, hanem pontosan azért, mert szerette a fiút, és szeretett bennünket. És ezt együtt. Szerette a fiút, a fiú szeretett bennünket. És ez együtt jelenik meg a kereszten. Amit ő mond a tanítványainak. Ahogy az atya szeretett engem, úgy szeretlek én is titeket. És ebben nyilvánul az meg, hogy életemet adom a barátaimért. És csak így lehetséges az, hogy mártírok ezrei hallnak meg ma is, szerte a világon. Konferencián most is kérték tőlünk, hogy ne fényképezzük a kínaiakat. Ne, hogy fölkerüljön az internetre, mert azért még mindig nem barátkoznak a keresztényekkel túlzottan, még ha enyhült is sok minden, azért például Kínában, de az arab világban pedig, ott aztán végképp nem, de más országokban is így van. De a kérdés egyébként jó, persze. Az emberben fölmer ez a kérdés. Így van, így van. Igen. Hát mert a bűnei miatt nyilván a bűnei büntetését ő hordozta, hogy ezt a Ézsaiás proféta könyvében láttuk és olvassuk Krisztussal és az evangéliummal kapcsolatos kijelentésben. Fogadjuk be az atya szeretetét. Fogadjuk el, hogy ő szeret bennünket. Nem azért, amilyenek vagyunk és amit tettünk, hanem amilyen ő. Ő ilyen. És ez a szeretet gyümölcsöt terem az életünkben. Hogy másokat is tudjunk szeretni. És felszabadít bennünket arra, hogy ebből a szeretetből fakadon örömet szerezünk az atyának, az engedelmesség útján. Ámen? Ámen.